Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
8 óra 30 perc, jó napot kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagáltak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálná a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt közölte. Ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Ma zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk néhol erős lökések, napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
Új világ. Külpolitikai magazin.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Világpolitikai magazinunk ma Washingtonba, Berlinbe, Bukarestbe és még egyszer Washingtonba invitálja Önöket. Washingtonba, ahol a héten látogatást tett harmadik Károly brit uralkodó. Berlinbe, ahol Merz kancellár és a CDU-CSU frakció szinte ultimátumot intézett Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági elnökhöz, magazinunk harmadik helyszíne Bukarest, ahol benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Ilja Bolozsán vezette kormány ellen. Végül érdekes, de nem érdektelen hír szintén Washingtonból. Egymás után tűnnek el a tudósok az amerikai NASA-ból. A Fehérház vizsgálatot rendelt el. Maradjanak velünk ma is. Uralkodóként először látogatott az Egyesült Államokba harmadik Károly brit király. Bár a 4 napos víziten pompával és látványos ceremóniákkal fogadták, az amerikai politikusok gyakorta állva éljenezték. Gyakori volt a nyilvános tréfálkozás az uralkodó és az amerikai elnök között. A látogatás mégsem egyszerűen udvariassági vízit és kedélyes eszmecsere volt. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok viszonya ugyanis jó ideje feszült. Donald Trump és Keir Starmer brit kormányfő személyes viszonyát is politikai viták terhelik, például amiatt, hogy London nem támogatja az amerikaiak Irán elleni támadásait, vagy hogy nem engedi támaszpontjai használatát Washingtonnak. Harmadik Károly királytól tehát azt várták honfitársai, hogy az elhidegült brit-amerikai viszony megjavítása érdekében a féle diplomáciai missziót is teljesít. Ez kétségtelenül sikerült is, és nem csupán azért, mert Donald Trump, miközben megvetően, lekezelően nyilatkozik Starmer kormányfőről addig, a brit monarchiát változatlanul nagyon tiszteli, és szereti a történelmet, a közös történelmet is. Az első kommentárok és elemzések szerint a király mostani washingtoni diplomáciája olyan mesteri volt, hogy tanítani kellene. Nem tudni persze, hogy a látogatás sikerességét a két kormányzat hogyan tudja gyümölcsöztetni. Tóth Vali jelenti Londonból.
A héten hivatalos állami látogatáson az Egyesült Államokban járt a brit uralkodó. Harmadik Károly és felesége ezzel Trump elnök tavaly őszi brit látogatását viszonozta, tisztelegve egyúttal az USA függetlenségének 250. évfordulója előtt. Egy ilyen magas szintű vizit hosszú és bonyolult előkészítő munkát igényel, még a legjobb időkben is. Most azonban, amikor az iráni konfliktus miatt feszült a helyzet és a viszony London és Washington közt, a brit kormány belpolitikai válsággal küzd, sőt, a brit kormányfő és az amerikai elnök személyes viszonya is meglehetős feszültségekkel teli, ha lehet, még kritikusabb egy ilyen program. Ráadásul a tervezett utazás előtt közvetlenül a fehérházi tudósító gála vacsoráján történt lövöldözés újabb biztonsági aggályokat vetett fel, és felmerült az is, hogy az egész utat talán el kéne halasztani. Végül azonban az eredeti terv szerint zajlott le a látogatás. A brit kormány afféle diplomáciai csodafegyverként tekint az uralkodóra, akinek óriási politikai és diplomáciai tapasztalatát ilyen nehéz időkben vétek lenne nem kihasználni. Főleg azért, mert bárhogy vélekedik is Trump a brit kormányról, Károlyt kifejezetten szereti és tiszteli. Így a brit kormányfő joggal remélhette, hogy az államfői szerepet betöltő király képes lesz enyhíteni a brit-amerikai kapcsolatokban kialakult konfliktusokat. A látogatás tele volt az ilyenkor szokásos, látványos, ceremoniális elemekkel. Katonai díszszemle, pazar díszvacsora, fogadás, kerti parti, a fehérházi rózsakert és az ottani méhészet megtekintése. Látogatás a szeptember 11-i áldozatok New York-i emlékművénél. Ám politikailag legfontosabb mozzanata kétségtelenül Károlynak a kongresszus kétháza előtt elmondott beszéde volt. A 20 perces beszédet többször álló ováció és hosszú taps szakította meg. Az uralkodó úgy volt képes a brit álláspontot ismertetni, hogy nem volt kioktató, és még Trump sem érezte magát megbírálva. Károly a kongresszus előtt a bizonytalansággal indított, és arról beszélt, hogy a gyógyulás első lépése annak beismerése, hogy problémánk van ezekben a nagy bizonytalansággal teli időkben, amelyekkel az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szembesül. Innen úgy folytatta, hogy a két ország nem mindig értett egyet egymással.
We can perhaps agree that we do not always agree.
Abban talán egyetérthetünk, hogy nem mindig értünk egyet, kezdte az uralkodó. Maga ez az alapelv is, amire az önök kongresszusa alapul, hogy tudnélik nincs adóztatás képviseleti jog nélkül, valaha jelentős véleménykülönbséget képviselt köztünk, miközben egy mindkettőnk által elfogadott demokratikus alapelv is, amelyet önök tőlünk örököltek, folytatta. A mi partnerségünk viták nyomán született meg, de ettől nem kevésbé erős. Talán ez a példa is jelzi, hogy a két ország népe ösztönösen is hasonlít. Közös demokratikus, jogi és társadalmi hagyomány eredményeként, melyben országaink kormányzása gyökerezik. Ezekre a hagyományokra támaszkodva, időről időre két ország mindig módot talált arra, hogy összefogjon. És amikor ez megtörténik, fordult a vendég a házelnök felé, akkor micsoda fontos változásokat hoz magával. A két nemzet összefog nagy dolgokra képes. Nem csak népeink, hanem minden nép javára, mondta, majd így folytatta. Ez kapcsolatunk különleges alkotó eleme. Ahogy tavaly őszi brit hivatalos látogatásakor maga Trump elnök fogalmazott, az országaink közti kapocs örök és felbecsülhetetlen értékű, pótolhatatlan és sérthetetlen, mondta Károly. A politikusok előtt az uralkodó szólt a NATO fontosságáról és a transzatlanti kapcsolat jelentőségéről is. Mindezt annak tudatában érdemes figyelni, hogy a brit politikában az uralkodó hagyományosan a politika fölött áll. Nem avatkozik, főleg aktuál politikai kérdésekbe. Az egyetlen alkalom, mely ez alól kivétel, a parlament évenkénti ünnepélyes megnyitóján elmondott beszéde, amely a kormány programjának ismertetése. Egy ilyesfajta beszéd tehát elég szokatlan tőle. Na de térjünk vissza Washingtonba. Amikor Károly a beszéd egy pontján megjegyezte, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere szerint működő végrehajtó hatalom a brit jogi hagyomány része, ami az amerikai alkotmány egyik alapelvévé is vált, hatalmas ovációt kapott, méghozzá a demokratáktól. Majd az éljenzés átterjedt az egész teremre. Károly ezután hozzátette. Amerika szavainak súlya és jelentése van, ahogyan a függetlenség óta mindig is így volt. Ennek a nagy nemzetnek a tettei még ennél is fontosabbak. Nos, ez a magvas kijelentés értelmezhető dicséretként, de némi kritikaként is. Az első elemzések diplomáciai mesterkurzusként értékelik a brit uralkodó beszédét. Az is kiderült, hogy Károlynak remek a humora is, és ezt nem is rejti véka alá. A fehérházi díszvacsora pohár köszöntőjén például megjegyezte.
Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
Nos, elnök úr, ön nemrégiben úgy fogalmazott a történelemre utalva. Az USA nélkül az európai országok ma németül beszélnének. Vajon ezek után merjem azt mondani, hogy önök viszont nélkülünk ma franciául beszélnének? Utalt egy brit-francia csatára. Meglepő módon ez még Trumpot is némi öniróniára ösztönözte.
Again, I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to say, and I've never been able to do that.
Mielőtt elkezdjük a vacsorát, szeretnék gratulálni Károlynak a kongresszus előtt elmondott fantasztikus beszédéhez. Elérte azt, hogy a demokraták felállva tapsoljanak. Ez nekem eddig sohasem sikerült, mondta Trump. Mindent összevetve, a látogatás talán a vártnál is jobban sikerült. Az üzenet persze, melyet a brit kormány közvetíteni szeretett volna, jobbára a felszín mögött rejtőzött. Megfejtésére majd ezután kerülhet sor. És csak ezután derül ki az is, hogy a mindennapokban változik-e valamit Washington és London, illetve Washington és az egész Európa kapcsolata, mint ahogy az is, tanította a történelem, a függetlenség 250 éve a mára is érvényes, megfontolandó tanulságokat.
Donald Trump nem csak a brit kormányfővel akasztotta össze az amúgy nem létező bajszát. Friedrich Merz német kancellárnak is mondjuk úgy neki ment. A kancellár ugyanis a hét elején azt találta mondani, hogy Irán megalázta Washingtont. Trump erre azzal fenyegette meg Németországot, hogy visszavonja csapatait német földről. Majd a közösségi médiában közzétett egyik bejegyzésében arról írt, hogy Merznek inkább, idézem, a tönkrement országának rendbetételére kellene koncentrálnia. Kivált a bevándorlás és az energia terén, és kevesebb időt fordítani azok akadályozására, akik éppen felszámolják az iráni nukleáris fenyegetést, ezzel biztonságosabbá téve a világot, beleértve Németországot is. Tény, hogy Németország gazdasági helyzete jó részt az orosz energia importtilalma miatt egyre vacakabb. A német gazdaság vezetői, illetve a kormányzat politikusai, beleértve magát a kancellárt is, az Európai Unió vezetését is okolják a kialakult helyzetért. Merz leszámol von der Leyennel írt a némi dagályos túlzással a minap a Politico című amerikai lap brüsszeli kiadása, amelyet egyébként von der Leyenék szócsövének is tartanak. Tény, hogy a német CDU és CSU mostani frakcióülésén a héten megpróbálták nyomás alá helyezni a jelenlévő von der Leyent, hogy változtasson a német és az európai vállalatokat hátrányosan érintő uniós szabályokon. Noll Kata tudósít Berlinből.
Leszámolásra készül Friedrich Merz német kancellár Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság német elnökével. A Politico nevű hírportál belső dokumentumokra hivatkozva szellőztette meg, hogy a CDU-CSU politikusai valóságos követelés listával fogadják von der Leyen Berlinben, mi több ultimátumot szegeznek neki. Sürgősen csökkentse a német vállalkozásokat terhelő uniós szabályozásokat, a brüsszeli ellenőrzést és a bürokráciát. Messze menő reformokat sürgetnek. A dokumentum titkos, a sajtó mégis megszerzett és kiszivárogtatott néhány részletet. Eszerint a követeléseket 27 pontban foglalták össze. Szerepel az ultimátumban többek között az EU megerősítése, a meglévő és új uniós jogszabályok radikális egyszerűsítése, a polgárok, a vállalkozások, a közigazgatás bürokratikus terheinek csökkentése, de tartalmazza azt is, hogy minden új uniós szabály bevezetésekor két meglévő szabályt kell eltörölni. De a tervezet szerint az EU intézményeinek személyzetét is csökkenteni kellene. A részletek minden bizonnyal nem teljesen ismeretlenek Ursula von der Leyen számára. Friedrich Merz már hónapokkal korábban több alkalommal is beszélt a nyilvánosság előtt a változtatások szükségességéről. Átfogó bürokrácia csökkentésre van szükségünk, hogy megszabadítsuk a gazdaságot és az innovációt az állami béklyóktól, de elmondom még egyszer érthetőbben, jelentősen kevesebb szabályozás van szükségünk Európában, szögezte le Friedrich Merz kancellár egy éve a Bundestagban. Néhány hónapja pedig Kölnben ismételt el. Elég lenne egy csavarkulcsot dobni az EU bizottságának gépezetébe, hogy megállítsák azt.
Ja, wir haben zu viel Bürokratie. Aber darüber zu lamentieren ist das eine.
Túl sok a bürokrácia, de egy dolog panaszkodni miatta, és egy más dolog megszüntetni azt. A bürokrácia pedig nem csak a mi országunkra jellemző, és tudják, hogy én igazán elkötelezett európai vagyok, de ahogy az elmúlt években az EU-ban mentek a dolgok, ahogy egyre több a szabályozás, ez így nem mehet tovább, szögezte le ismételten Merz. Ursula von der Leyen gyakran tartózkodik a német fővárosban. A CDU-CSU frakció néhány napja tartott kétnapos ülése a legjobb alkalomnak tűnt, hogy nyomást gyakoroljanak rá. Jens Spahn frakcióvezető, miután üdvözölte a politikusnőt, azonnal a tárgyra is tért. Nagyon hálásak vagyunk, és szükségünk van az ön támogatására, mint a bizottság elnökének támogatására a bürokrácia csökkentésében, valamint a németországi és az európai vállalatokra vonatkozó szabályozások lebontásában is, hogy növekedésük sikeres lehessen, jelentette ki Jens Spahn. Ursula von der Leyen elutasította a kritikát. Szerinte a túlszabályozást részben a nemzeti szintű szabályok okozzák. Arra is kitért, hogy a közel-keleti háború is súlyosan érinti a gazdaságot. 4 éven belül a második energiaválságot kell átélni. Ezek a kérdések foglalkoztatnak minket. Hogyan tudjuk közösen elmélyíteni az egységes piacot, erősíteni az innovációt és előmozdítani a digitalizációt, a bürokráciát, a demokrácia csökkentésének kérdését, tette hozzá Ursula von der Leyen. A viharfelhők ezzel nem vonultak el, sőt most egy még élesebb konfliktus van kialakulóban. Friedrich Merz és Ursula von der Leyen között már szó sincs jó kapcsolatról. Igaz, soha nem voltak jó barátok, sokkal inkább szakmai, stratégiai kapcsolatban álltak egymással. A CDU-n belül is a párt különböző szárnyaihoz tartoztak. A konzervatívok von der Leyent mindig is túl szabad elvűnek tartották. A Merz és a von der Leyen közötti munkakapcsolat azonban anyagi kérdések miatt romlott meg egyértelműen. A 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés az, ami igazi konfliktust okoz a kettejük között. A bizottság elnöke az EU számára akar több pénzt biztosítani, többek között a védelemre és a gazdaságra. A kancellár viszont pontosan ezt akarja megakadályozni. Merz újabb közös adósságot sem akar felvállalni. Közben az emberek türelme is fogytán, egyre élesebben bírálják a Merz kormányt. A Német Vegyipari Szövetség tagjai például Kerekperec kimondták, sokkal többet reméltek az új kormánytól. A vegyiparban is több ezer munkahely került veszélybe, az ígért adókedvezmények pedig nem jutnak el a vállalatokhoz. De az autóiparban is drámaian felerősödtek a leépítések, 1 éven belül több 10 000 munkahely szűnt meg. Friedrich Merz népszerűsége már napról napra csökken, többen azt a kérdést is felteszik, mennyire rántja magával a pártszövetséget. A CDU-CSU is zuhanó repülésben van. A Forsa Intézet legújabb felmérése azt mutatja, 22%-ra estek vissza, és már 5%-ponttal maradnak el az AfD-től. Merzel pedig már csak a válaszadók 15%-a elégedett, 3%-ponttal kevesebben, mint egy héttel ezelőtt. Többen már a kormánykoalíció felbomlásának lehetőségéről is találgatásokat folytatnak, kisebbségi kormány alakulna, vagy új választásokat tartanának. A Berliner Zeitung például nem kevesebbről ír, mint hogy Merz nélkül is folytatni lehetne, hiszen ahogy fogalmaznak, egy fehér lovag már ott várakozik a színfalak mögött. A CSU vezető Markus Söder a korábbi években többször is jelezte, hogy hajlandó lenne vállalni a kormányzati felelősséget Németországért.
Romániában a héten megszületett az Ilia Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítvány. A jövő héten voksolnak róla a parlamentben, ám korán sem biztos, hogy bukik a kormány. A feszültségeket romániai kollégánk Lehőc László foglalja össze nekünk.
A szociáldemokrata miniszterek múlt csütörtökön távoztak a kormányból. A pártelnök felszólítására azóta az államtitkárok és a megyei kormány megbízottak is lemondtak tisztségükről. Szerdán Petri Sorpéjú, a Románok Egyesüléséért Szövetség szenátusi frakció vezetője felolvasta a parlamentben az állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet című bizalmatlansági indítvány szövegét, amelyet a két kamara együttes plénuma kedden vitat meg, majd szavaz róla. Az indítvány szövege szerint a kormány az országos helyreállítási terv mérföldköveire hivatkozva készíti elő állami vállalatok részvényeinek eladását átláthatatlanul és valós értékük alatt. Az indítvány 254 aláírója szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. A miniszterelnök kijelentette, azzal, hogy partnert keresett a bizalmatlansági indítványhoz, a Szociáldemokrata Párt, amellett, hogy növeli a kormány megbuktatásának esélyét, gyakorlatilag egy új politikai szövetséget is előkészít. Szerinte ezzel valójában egy új kormánykoalíció körvonalazódik. Szoring Rindánu Szociáldemokrata pártelnök azt mondta, az, hogy szövetségeseket is kerestek, csak a siker biztosítása érdekében történt.
Sok dolog van, ami elválaszt minket, azért is tartozunk különböző pártokhoz, de van egy közös célunk, az, hogy megdöntsük a Bolozsán kormányt.
Magam és a kollégáim mögött egy majdnem 98%-os szavazati eredmény áll, amely a következőt mondja, meg kell vonnotok a bizalmat a Bolozsán kormánytól, ezt tesszük. Amit most csináltunk ezzel a parlamenti megmozdulással, az az, hogy maximalizáljuk az indítvány sikerét. Nincs semmilyen politikai megállapodás az indítvány utánra. Kelemen Hunor RMDS elnök szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt. Nikus Ordán államfő szerint számolni kell azzal, hogy a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt, ugyanakkor meggyőződése, hogy az ország abban az esetben is meg tudja őrizni a nyugatbarát irányvonalát. Ha az indítvány tényleg elfogadja a parlament, nagyon gyorsan konzultációkat kell kezdeni, fűzte hozzá. Rendkívül valószínűtlen, hogy a bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén a Szociáldemokrata Pártot és a Románok Egyesülésért Szövetséget tömörítő kormány alakuljon, vélekedett az államfő. És leszögezte, amennyiben mégis olyan helyzet állna elő, hogy neki kell miniszterelnököt kineveznie, nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelyben az AUR is részt vesz. Előrehozott választásokat is szinte kizártnak tart. Voltak korábban is politikai válságok, és egyik sem végződött előrehozott választásokkal. Ez csak egy elméleti lehetőség. Dominik Fritz, a liberális Mencséták meg Romániát szövetség elnöke szerint a Szociáldemokrata Pártot nehezen lehet majd Európa barát alakulatnak nevezni, ha megszavazza a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A Szociáldemokrata Párt, mint mondta, nagy képmutatással éppen azokat a reformokat támadja, amelyek az országot tovább viszik az európai úton. A Bolozsán kormány által bevezetett reformok igencsak fájdalmasak. A lakosság a bér- és nyugdíjcsökkenést, a megemelt adókat, a rekordmértékű inflációt, a közintézmények, az önkormányzatok, a leépítések, a pénzelvonások hatását egyaránt érzik. Az egyetemisták holnapra az oktatásban bevezetett újabb megszorító intézkedések ellen hirdettek tüntetést. De mindemellett a politikai válság miatti bizonytalanság a legnagyobb probléma Románia számára.
Rejtélyes körülmények között halnak meg, vagy tűnnek el tudósok a NASA-tól, azaz az amerikai űrkutatási hivatalból. Az ügy hetek óta foglalkoztatja az amerikai közvéleményt. Jól lehet, a rejtélyesnek mondott eltűnések már évekkel ezelőtt kezdődtek. Tudtak valamit ezek az eltűntek? Vagy ráláttak a világűrben zajló feltételezett eseményekre? Meg annyi a találgatás és az elmélet, a Fehérház vizsgálatot rendelt el az ügyben. Miről van szó? Még nem tudni. De ezt a nem tudnit azért elmondja nekünk Nárai Balázs Washingtonból.
Tudósok rejtélyes eltűnése és halála néven él az amerikai köztudatban, az ország közvéleményét az elmúlt hetekben foglalkoztató ügy, alkalmat adva akár vad elméletekre is. Titkos összeesküvésről, az Egyesült Államok ellenségeinek beavatkozásáról, de még földön kívüliekről is. A márciusban felszínre került rejtély már a legnagyobb internetes lexikonban is külön címszó alatt szerepel. Természetesen a médiában is gyorsan a vezető hírek közé került a rejtély az elmúlt hetekben. A szövetségi nyomozóiroda, az FBI láthatóan komolyan vette a márciusban felszínre helyszínre került felvetéseket arról, hogy az elmúlt években mintegy tucatnyi olyan tudós halt meg váratlanul, illetve tűnt el nyomtalanul, aki elsősorban űrkutatással foglalkozott, vagy nukleáris kutatásokkal. A Kongresszus Felügyeleti Bizottsága is napirendjére vette az ügyet. A legutóbbi eset idén februárból származik, amikor William McCaslin, a légierő nyugállományú ezredese, a légierő kutatólaboratóriumának korábbi ezredese eltűnt. Az eset nyomán kaptak szárnyra a hírek, hogy az elmúlt években több olyan ember tűnt el vagy halt meg, aki titkos, kormányzati tudományos programokban vagy annak közelében dolgozott. Köztük például a Los Alamosi Nukleáris Kutatóintézmény munkatársa Melissa Casillas, akinek tavaly veszett nyoma, és Anthony Chavez, aki szintén tavaly tűnt el, ugyanott dolgozott. Az amerikai űrkutatási hivatal a NASA kaliforniai kiemelt kutatóhelye, a Jet Propulsion Laboratory, azaz sugárhajtási laboratórium munkatársai közül hárman is szerepelnek a listán. Michael David Hicks 2023. júliusában halt meg, családja szerint krónikus betegségben szenvedett. Kollégája Frank Maywald egy évvel később hunyt el, és megint egy évvel később 2025 nyarán Monica Jacinta Reza tűnt el a laboratórium dolgozói közül. Zárójeles megjegyzés, hogy az intézmény a magyar Kármán Tódor alapította az 1930-as években. De vissza a listához. Azon többek mellett szerepel még Carl Grillmeier, asztrofizikus, aki a mély világűr titkait kutatta. Ő gyilkosság áldozatává vált, amikor kirabolták az utcán. Ugyancsak meghalt a NASA alabamai űrrepülési központjának kutatója, aki autóbalesetben vesztette életét. A lista láttán a szövetségi nyomozóiroda bejelentette, hogy vizsgálatot indít, és Cash Patel igazgató erősítette meg áprilisban, hogy részletesen megnézik, lehet-e bármi összefüggés.
Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject, so pretty serious stuff, but we're going to be not.
Április közepén Donald Trump elnök azt jelentette be, hogy külön megbeszélést tartottak az ügyben, amit komolynak nevezett. Megjegyezte, reméli, hogy véletlenről van szó, hozzátéve, hogy egy-másfél hét múlva okosabbak leszünk. Az egy-másfél hét, sőt két hét is eltelt, a vizsgálat elindult, ami arról szólt, hogy az FBI szakemberei alaposan utána néztek az elszigetelt, de látszólag hasonló ügyek iratainak. Az áldozatok előéletét is átnézték, akiknek többsége első pillantásra nem volt kapcsolatban egymással. Cash Patel, a nyomozóhatóság igazgatója a héten egy interjúban azt mondta, hogy hamarosan megszületik a jelentés a Fehérház kérésére elindított nyomozás eredményeiről, és beszámolt arról, hogy minden egyes ügy az adott szövetségi állam hatáskörébe tartozott, ezért az ottani hatóságok nyomozati anyagait kellett összefésülni, hogy bármilyen gyanús mozzanatot feltárjanak, ami összefüggésre utalhat. Hogy a tudósok kutatási témái összefüggésben voltak egymással, arra is keresték a választ, mondta el az FBI igazgatója.
So far we're finding that there's not much of a connection.
Donald Trump elnök most csütörtökön a Fehérházban egy eseményen kérdésre válaszolva számolt be az ügy állásáról, közölve, hogy a vizsgálat még mindig tart, de eddig semmi nem utal összefüggésre. Megjegyezte, hogy 10 ember soknak látszik. Ugyanakkor összevetve azzal, hogy az Egyesült Államokban tudósok ezrei, százezrei dolgoznak, akkor már nem annyira. Hozzátette azt is, hogy a listán szereplők közül volt, aki betegséggel küzdött, volt, aki öngyilkos lett. De a teljes jelentés készül, és komolyan vesszük, hangoztatta az elnök. Hogy ez az elnöki magyarázat kielégítő lesz-e majd, abban nem lehetünk biztosak, hiszen aki összeesküvést keres, az egy ilyen válasszal biztosan nem elégszik meg. Ez nem kulcs a rejtélyhez. De várjuk a vizsgálati jelentést, mára mennyiben nyilvánosságra hozzák.
Az Új világot és Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu
Reklámot hallottak.